Дашко, Дашко, где ты попустил?
Tisztelettel jelentem, az osztály létszáma számos, az osztály fáradt és közönyös, hiányzik a motiváció és a figyelem, néhányan szoronganak is, a tanáraink a kiégés határán, és az elmúlt hetekben nőtt az iskolai és online zaklatás is.
Sziasztok, akkor ebben az epizódban a tanári kiégésről fogunk beszélgetni. Ezúttal Tomi, Martin és ugye én, Bence ülünk itt, és két epizóddal ezelőttihez hasonlóan csatlakozott hozzánk Sranc Ambrus pályakezdő pedagógus. Szerintem ebben a tekintetben különösen érdekes lesz, hogy neki mi a rálátása erre a helyzetre, de egy személyesebb élménnyel kezdenék, aztán majd megkérdezlek titeket is, hogy ti ezzel kapcsolatban mit gondoltok, de a tanári kiégés akkor nekem azért nagyon durván kijutott ebből középsuliban, tehát nekem azért jócskán voltak olyan tanáraim, akiken nagyon látszott, hogy nem akarnak tanítani, hogy nyögdécseltek, hogy sóhajtoztak, hogy a 45 perc végén villámtempóban menekültek ki a teremből és hasonlók, tehát hogy nyilván ezek szélsőséges esetek, de szerintetek mennyire általános az, hogy túlterheltek, hogy fásultak, hogy kiégettek a tanárok egy középiskolában? Nektek mi a tapasztalatotok?
Sziasztok! Nekem nem volt ennyire rossz tapasztalatom, sem az gimnázium, sem az áldás iskola alatt szerintem, hogy azt éreztem volna egy tanáron, hogy nem akar tanítani, inkább az, hogy azt érezhet a tanár, hogy sokan nem akarják befogadni az információt, amit próbál átadni. Én nekem inkább ez volt az általánosabb.
Sziasztok! Én tudok ezt csatlakozni egyébként, amit elmondtál, bár én azt láttam leginkább, hogy azok a tanárok, akik tényleg szívvel, lélekkel szeretnék csinálni, és mondjuk valamennyire alternatív módszereket alkalmazni, azokat olyan 2-3 éven belül bedarálja így a rendszer. Nálunk volt több ilyen, volt a régi kémia tanárom is, akit nagyon szerettem, én is, mindenki más is, nagyon emberséges volt. Nagyon jó volt a módszere, csak egyszerűen nem jött ki a tanári karral, nem szerette annyira ezt az egész felépítményt, ami ott volt, és elhagyta. Illetve volt egy másik, aki azóta azt hiszem valamelyik minisztériumban dolgozik, de erről csak hallottam. Egy angol tanár volt, és neki nagyon sajátos módszerei voltak, nagyon jól tudott angol tanítani, viszont neki is volt egy olyan személyisége, ami mondjuk nem volt kompatibilis a tanári karral, és onnan kiutálták, stb. És aztán végül elhagyta a sulit. Én ezt látom így, egyébként pedig az is jellemző, hogy valóban csak leadják az ismeretanyagot, és kimennek az órára, nem igazán érdekli őket.
Az igazat megválva, azt hozzáteszem, amit Tomi mondott, az fontos, tehát hogy ez nyilván egy kétoldalú történet, tehát hogy az adott konkrét példánál maradva, akit említettem, hogy én is éreztem néha, hogy kettőn áll a vásár, tehát hogy a befogadó fél részéről sem volt meg, részünkről sem volt meg minden akarat arra, hogy teljes mértékben kooperáljunk a tanárral, és nyilván ez is tud nehezíteni az ő amúgy sem egyszerű helyzetén, meg a másik oldalról nézve, meg ne úgy jöjjön le, hogy nekem csak ilyen tanáraim voltak, akik fásultak és unottak, nekem is egy csomó jó tanárom volt, aki lelkes volt, aki elkötelezett volt a felé, hogy leadja az anyagot, és emellett még valamit hozzá is tegyen, szóval tényleg két oldalú ez a történet. Objektíven, ha nézzük a túlterhelés kérdését, akkor te mit gondolsz, Ambrus? Mennyire vannak túlterhelve a tanárok?
Először is én is köszöntök mindenkit. Annyit még mondanék előjáróban, hogy mivel mi Bencével osztálytársak voltunk, a tapasztalataink hát eléggé összecsengenek, és ezért én ezt nem ismételném meg. A túlterheltségről szólva, a jelenlegi szabályok értelmében egy középiskolai tanárnak, vagy egy általános iskolai tanárnak 22-26 tanórát kell megtartani egy héten. Ha ezt megnézzük, ez átlagban 4-5 órát jelent, és inkább az 5 javára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly mennyiségű tanóra szám. Sokszor nem gondolnak arra az emberek, hogy a tanár munkája nem csupán annyiból áll, hogy bemegy és megtart egy órát. Ezekre a tanácségekre nagyon komolyan fel kell készülni, nagyon sok adminisztratív munkája és egyéb szervezési munkája van egy pedagógusnak. A túlterheltség ebből a szempontból mindenképpen fennálló helyzet, ahogyan én látom.
Olyan szempontból erre tudok kapcsolódni, mert nekem is ugye olyan munkám van a sportkommentálás, ahol az ember azt látja, hogy beülök és másfél órát pofázok arról a sporttal, ami épp megy a tévében, és akkor ez a munkám, de ugye mögött ugyanúgy rengeteg óra felkészülés van, és akkor itt is tulajdonképpen a többségét a tanári teendőknek, még a 20-22 vagy a 22-26 óra mellett is inkább azt teszik, hogy felkészül ezekre az órákra.
Ez nagyon függhet attól is, hogy egy tanár mennyire lelkiismeretes, vagy éppen hány éve van a szakmában egy pályakezdőnek, mint mondjuk amilyen én vagyok. Minden bizonnyal több időbe telik egy órára felkészülni, a tapasztalat, a tudás mértékétől függően. Lehet, hogy egy több évtizede a pályán lévő kollégának ebben nagyobb a rutinja és gyorsabban felkészül egy órára. Abba biztos vagyok, hogy egy pedagógus több mint 40 órát dolgozik egy héten. Azt gondolom, hogy ez közelebb lehet az 50-hez, mint a 40-hez.
Nekem édesanyám is tanárként dolgozik már több éve, és én azt látom rajta, hogy nem számít, hogy hány éve van benne, ugyanúgy, ugyanolyan sokat készül egy órára, és egy évre gyakorlatilag, hogy felkészüljön, mentálisan elrendezi magába dolgait, hogy igen, ez az év menete, ezt kell csinálni, és én most azt látom rajta például, hogy ez a vírus helyzet miatt ez nagyon visszavetette az ő munkáját is, és nem csak azért, mert ugye azt mondják most ugye, hogy tanároknak is tök egyszerű, mert nem kell bemenniük dolgozni, de ez igazából azt látom, hogy sokkal több munkával jár neki most, hogy teljesen újra kell gondolni az évet és minden tanórát, hogy hogy fogja leadni az anyagot.
Hát akkor felvetődik a kérdés, hogy hogy látod ezt te, hogy ez a jelenlegi vírushelyzet, ez mennyire hatott ki a tanári munkádra?
Hát én annyiban szerencsésnek mondhatom magam, hogy nekem minden tanórám ez az összesen heti 6 tanóra, mert én még közben egyetemen is tanulok tanárszakosként, ez mind élő formában van megtartva. De mondjuk látok példákat, édesapám is pedagógus, neki voltak olyan órai, amiket online kellett tartani, vegyes volt a felhozatal. Ez is nagyban függ a lelkiismeretességtől. Én azt gondolom, hogy az online tanítás sok szempontból plusz terheket rak a tanárok vállára, új módszereket, új formákat, új ötleteket kell kitalálniuk, jóval nehezebb átadni a tudásanyagot online formában, lassabban lehet haladni az anyaggal, sok probléma felvetődik, az biztos.
Nem tudom, esetleg te tudsz arról, hogy segít valaki a tanároknak beletanulni ebbe az online oktatásba? Most gondolok itt a technikai háttérre, hogy hogyan kell használni bizonyos programokat, vagy ez teljesen a tanárokra van bízva, hogy csinálják, ahogy tudják.
Még a tavaszi karantén idején volt egy nagyon pozitív és egyben meglepő élményem, mikor beütött ez a válsághelyzet. Az interneten egy hatalmas közösség verődött össze tanárokból, tanárszakos hallgatókból, gimnazistákból, akik próbáltak közösen megoldásokat találni a fennálló helyzetre. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy például 10-15 éves gyerekek felajánlották a technikai tudásukat a jóval idősebb tanároknak. Hallgatók küldtek online anyagokat. Nagyon jó volt látni ezt a szolidaritást. Ugyanakkor azt kell látni, hogy természetesen ez egy olyan kész helyzet volt, amire senki nem volt felkészülve. Próbál online anyagokat készíteni az egyetemi szféra, próbál segíteni az oktatásügy is, de végtére is a tanárokra van bízva jó részt a probléma megoldása.
Én azt vettem észre, vagy azt tapasztaltam, hogy az IBM-nél dolgozom, és ott indítottak egy ilyen kezdeményezést állami támogatással, hogy a szakképzési centrumoknak, nem az összes iskolának, csak a szakképzési centrumoknak először egy WebEx nevű programot nyújtanak, ami hasonló a Skype-hoz vagy a Zoom-hoz, és ott én jelentkeztem önkéntesnek is, ami annyit jelentett, hogy munkaidőn belül is, bármikor volt egy ilyen hotline-unk, hogyha tanároknak ott nem sikerül valami, akkor tudtak írni nekünk online, vagy videócseten, és segítettünk nekik beállítani a dolgokat. De mondom, ez szerintem inkább a kisebb része volt annak, ami történt, és mondom, ez ilyen próbába indult be csak a szakképzési centrumokkal, amiből egyértelműen nincs is olyan sok. De ezt vettem észre, és például anyukámnak azt tudom, hogy én segítettem egy csomó mindenben, amikor átállás volt, hogy hogy működik, meg hogy kell csinálni ezeket, mert nem volt egyértelmű annyira neki.
lehet ez egyébként ez a teljes online oktatás egy ilyen utolsó csepp a pohárban? Lehet az online oktatás? Tehát, hogyha valaki a motiválatlanság és a kiégés szélén táncol, akkor ez át tudja lökni oda, hogy akkor ezzel a kihívással már nem tud megküzdeni?
Ahogy én látom, ez is nagyon kétoldalú. Biztosan vagyok benne, hogy sokan megfogták ennek a rövidebb oldalát, otthon lehettek, kényelmesebb környezetben voltak. Egy állandó probléma például a fegyelmezés. Nagyon sok kiégett tanárnak az lehet például a problémája, hogy nem tudja kezelni egyszerűen az osztálytermi szituációkat. Ebből a szempontból egy kényelmesebb helyzetbe került az online térben, vagy megoldhatatlan kihívások elé áll és megnyugtathatja magát, vagy lehet, hogy akár a diákok szolidárisabbak vele szemben, vagy csak egyszerűen virtuálisan nem lehet rendet bontani egy tanórán. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azoknak a tanároknak nehezebb most, akik lelkiismeretesek. Például tudok olyan tanárról, aki énekzenét oktat, hát el tudjuk képzelni, hogy ez mennyire realisztikus egy ilyen szituációban, de mégis próbálják sokan ezt lelkiismeretesen csinálni, és talán ez nehezebb lehet.
Én akárhány tanárral beszéltem, mindenki azt mondta, hogy nem örül neki, hogy online oktatásom, és azt remélte mindenki még nyáron, hogy nem kell átállni teljes online oktatásra. Nem tudom, ti így ismerősök vagy Ambrus saját tapasztalat alapján mit gondoltok, hogy a legtöbb tanár örül ennek, vagy nem örül, ahogy én tapasztaltam az online oktatásnak?
Szerintem a tanárok alapvetően jobban szeretnek face-to-face oktatni. Egyrészt, mert azt szokták meg, arra lettek kondicionálva. Másrészt pedig persze ez személyfüggő, valakinek kényelmesebb, valakinek viszont lehet kényelmetlenebb, szereti, hogy ott vannak a diákok, a reakciójukat fel tudja mérni, látja rajtuk, hogy értik-e, nem értik, szóval szerintem ezek lehetnek a nehézségek itt.
Én is egyetértek veled, tehát a tanárok többsége nem örül annak, hogyha online kell tanítania, ugyanakkor az se jó, hogyha provizórikus a helyzet. Tehát bizonyos osztályokat hazaküldenek, bizonyos gyerekeket hazaküldenek, bizonyos tanárok nem lehetnek bent az iskolában, és ez egy elég kaotikus helyzetet szül. A tanártársadalom az én meglátásom szerint, az én tapasztalataim szerint jobban örülne egy egyértelmű helyzetnek, de azt is meg kell érteni, hogy ilyen szempontból a döntéshozók sincsenek egyszerű szituációban.
Körbejártuk itt jól ezt az online oktatás kérdést. Térjünk még egy kicsit vissza a fogalmi háttérre. Meghallgatjuk szokásos szakértőnket, Pásztor Klaudia sziológust arról, hogy mit gondol, mi is egészen pontosan a kiégés, hogyan kell ezt sziológiailag definiálni, illetve megkérdeztük arról is, hogy mit gondol, ez mennyire egyoldalú jelenség az iskolákban, csak a tanárokra jellemző, vagy a diákoknál is előfordulhat.
Sajnos én azt látom, pedagógusoknak, meg általában a segítő pályán lévő embereknek a kiégés, vagy kiégettségi aránya, az viszonylag magas itthon, mert hogy tehát nyilván a kiégés az akkor következik be, akkor van ennek nagy esélye vagy rizikója, hogyha ugye az elvárt teljesítmény az nagyobb, mint az erre rendelkezésre álló erőforrás, és a túlterheltség az nagyon, nagyon jelen van. Nem akarok erre egy ilyen, vagy nem tudok egy exakt választ mondani, hogy ez általánosan mennyire van jelen, de nagy arányban jellemző azért, és nagyon-nagyon nagy odafigyelés és tudatos pedagógusi munka kell ahhoz, hogy ezt megelőzzék.
Mi a különbség a között, hogy valaki csak fáradt, vagy fáradékony, és a között, hogyha valaki valóban kiégett? Ez miben nyilvánul meg a szakmai, vagy a mindennapi életükben?
A legnagyobb különbség az szerintem az időtartama ennek. Tehát, hogy aki csak fáradt, nyilván mindenkinek vannak rossz napjai, mindenki el tud fáradni, főleg, hogyha nagy a terheltség. Viszont a fáradtságból, a kimerültségből azért megfelelő töltekezéssel, meg tudatossággal ki lehet jönni. A kiégettség ezzel szemben, ugye ahogy említettem, itt az aránytalanul el van tolódva az elvárt teljesítmény az ezzel, vagy erre rendelkezésre álló erőforrásokkal. És hogyha szartosan fennáll, ha nincs a tanárnak sikerélménye, ami ezt megelőzni, akkor beszélhetünk tulajdonképpen kiégésről.
Szerinted ez egy egyoldalú jelenség? Az iskolákban csak a tanárok éghetnek ki, vagy ez a diákoknál is előfordulhat?
a diákoknál is, abszolút. Hát ez egyébként egy érdekes kölcsönhatásban van ez szerintem, tehát hogy ez abszolút dinamikus, mert hogy alapvetően az iskolák, az osztály közösségek, a tanárdiák kapcsolat, az ugye, tehát hogy közösségben valósul meg az oktatás, és nincs tanári vagy pedagógusi hatás nélkül nincs diák, és fordítva sem. Nyilván igen, ez diákoknál is előfordulhat. Elő is, tehát rettenetesen túl van terhelve szerintem egy átlagos magyar diák, amennyire én látom a rendszert. Nagyon szerencsés az a gyerek, aki megkapja akár a pszichés, akár a materiális eszköztárat arra, hogy jól tudja megküzdeni azok az elvárásokkal, amik őt érik az iskolában. Viszont ez nem általános sajnos, tehát hogy anélkül várnak el nagyon nagy teljesítményt, és egy folyamatos jó teljesítményt egészen pici gyerekektől is, hogy mondjuk megtanulnák azt, hogy hogyan kell tanulni. Vagy hogy nagyon sokszor a gyereknek a személyiségét, őt magát minősítik akkor, ha nem teljesít jól. És ez nyilván, tehát egy gyerek az gyerek, nem tudja eltudatosítani magában, hogy nem az, nem abban van a hiba, vagy nem az megy félre, ahogy ő megküzd ezekkel a dolgokkal, megpróbál teljesíteni, hanem ilyenkor azt érzi, hogy ő maga rossz, és ez egy öngerjesztő folyamat. Ilyenkor belsővé válik az, hogy hülye vagyok, rossz vagyok, én ezt úgy sem tudom megcsinálni, és ebben igen ki lehet égni, tehát, hogy egészen jó képességű gyerekek is teljesítenek bőven a képességeik alatt, azért, mert egyszerűen lefagynak, vagy kiégnek abban, hogy mit várnak el tőlük.
Köszönjük szépen Klaudiának a hozzászólásait. Én arra lennék most kíváncsi, hogy szerintetek mennyire alkati függő ez, vagy rendszer szintű probléma ez a tanár kiégés Magyarországon. És most megint Ambrust kérdezném elsősorban, hiszen talán neki van itt közünk a legnagyobb rálátása erre.
Szerintem nem szabad eltakarni azt, hogy vannak rendszer szintű problémák. Több ok is van, amik oda vezethet, hogy egy tanár jelenleg Magyarországon kiéghet a szakmájában. A megélhetési problémák, a túlzott terheltség, ugye ezek az ahhoz is vezetnek, hogy túl kevés a tanár. Ennek kapcsán például jóval nagyobbak az osztálylétszámok, mint ami mondjuk adott esetben kezelhető lenne. Azt gondolom, hogy ezek az okok lehetnek magyarázatok a kiégésre, de azt is el szeretném ennek ellenére mondani, hogy véleményem szerint egy elhivatott tanár azért nem fog feltétlenül kiégni ebben a rendszerben, ugyanúgy találhat örömet ebben a munkában, ugyanúgy folyamatos kihívások elé van állítva, így ennek van egy személyes vetülete is a kollektív problémák mellett.
Nyilván a motiváció az egy nagyon fontos kérdés, ha személyesen azt kéne megmondanod, hogy téged mi motivál abban, hogy tanár legyél így pályakezdőként, akkor mi lenne az?
Hát ez is egy összetett választ igénylő kérdés. Természetesen az is hozzájárult ehhez, hogy én ezt a szakmát láttam a szüleim részéről, nekem ez egy ismert pályaválasztás. Azt is szokták mondani, hogy szeretek emberekkel foglalkozni, ez egy ilyen általános válasz, ezt én is tudom osztani. Azt gondolom, az is nagyon jó a tanári szakmában, hogy valóban folyamatosan kihívások elé vagy állítva. Lényegében minden órában egy olyan helyzetben vagy, ahol neked teljesítened kell, szerepelned kell, ez is lehet egy szempont, hogyha valakinek van például ilyen szereplési igénye. Tehát nagyon sok szépsége van ennek a szakmának, folyamatosan kapcsolatban vagy emberekkel, folyamatosan bővítened kell a tudásodat. Én ezeket tudnám megemlíteni most.
Nekem még az lenne a kérdésem hozzád, Ambrus, hogy a megfeleléssel kapcsolatban, hogy mekkora nehézségek lehetnek egy tanárnak, hogy egyrészt meg kell felelni a több száz diáknak, akit tanít, másrészt a tanári karnak, akikkel, mint kollégák együtt dolgozik, illetve saját magadnak is. Te hogyan látod ezt a kérdést, és mit gondolsz róla?
Te ez még hozzávennék egy negyedik faktort, a szülőket, ezekről talán kevesebb szó szokott esni, azonban hát nagyon sokan mondják, hogy valójában a szülőkkel van az egyik legtöbb probléma, hiszen ahogy szokták mondani, hogy 10 millió szövetségi kapitány hazája vagyunk, hát azt is lehet mondani, hogy 10 millió hozzáértő pedagógus hazája is vagyunk, és hát ezekkel a kihívásokkal is szembe kell nézni. Igen, hát a tanári feladat, erről már beszélgettünk, ez egy komplex munkakör. talán nem feltétlenül a megfelelés a legjobb koncepció, én azt gondolom. Sokkal inkább azt tudnám mondani, hogy magának, a tanárnak kell kialakítani egy olyan utat, ami járható minden egyéb szereplő számára. Persze lehet arról beszélni, hogy együtt kell működni a tanár kollégákkal, lehet arról beszélni, hogy nem szabad minden szempontból a diákok érdekeivel és igényeivel szembe menni, de a tanárnak kell tematizálni az eseményeket, és nem a diákoknak.
Viszont én tudok olyan esetről, hogy nyilván amiatt, hogy a diákok érdekeit képviseli egy tanár, túlságosan is, emiatt a tanári karral lehet konfliktusa. Szerinted ez mennyire jellemző, vagy itt is a balansz megtalálása az, ami a legfontosabb?
Ez egy nagyon érdekes probléma, amit felvetsz. Ugye szerintem mindannyian találkoztunk olyan tanárokkal, akik akár más kollégákat is kibeszélnek egy tanóra folyamán. Én ezt egy nagyon kártékony jelenségnek látom, hogyha a tanár szerepben maradhatok. Alapvetően a tanári karnak össze kell zárnia. Meg kell lennie a kollegialitás elvének. A tanári kar egy csapatot alkot. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy szemben állnak a diáksággal, de semmiképpen sem hátráltathatjuk így egy másik pedagógusnak a munkáját. Ugyanakkor, hogyha mondjuk az osztályfőnöki szerepre gondolunk, én személy szerint nagyon szerettem, hogyha egy osztályfőnököm kiállt értem adott helyzetekben, és azt gondolom, hogy ez is a munkakörnek a része. Összességében azt tudnám mondani, hogy felmerülhet az is, hogy egy tanárnak a kollégájával és az is, hogy a diákjával kell konfrontálódnia, mind a kettőt fel kell vállalnia adott esetben, ez tényleg nagyon szituációfüggő, és hogy te is mondtad, az egyensúlyt meg kell találni.
Mi lehet az oka szerinted annak, vagy most szerintetek ezt mindenkitől kérdezem, hogy sokan a tanári egyetem vagy főiskola elvégzése után soha nem dolgoznak egy percet sem tanárként. Leszámítva ugye azt, amit gyakorlatként megcsináltak kis tanárként, letanítottak. Nekem például a koordinátorom, ahol dolgozok, őnek is tanárvégzettsége van, és soha egy percet sem tanított, mint tanár így az egyetemen kívül. Mi lett ennek az oka szerinted? Hogy itt is csak a pénz lehet a kérdés, vagy már az előtt kiégnek, mielőtt elkezdenének tanítani?
Nem, szerintem ez a ritkább, itt inkább arról lehet szó, és én is csak kollega tapasztalatából tudok kiindulni, nekem is van olyan kollégám, aki tanárszakot végzett, nem tudom pontosan, és egyébként meg kommentátorként dolgozik mellettem, tehát hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy ilyen, nem tudom, legyen egy B-terv, hogyha az, amit szeretnék, az nem jön össze, akkor van egy tanárdiplomám, akkor azzal még mindig tudok mit kezdeni, de igazából sose szeretett volna tanítani. Szerintem ez a többség. Olyan, aki effektíve elkezdett, vagy még el is végzett egy tanárszakot, majd utána azt mondta, hogy nem, köszönöm, én ebből már most kiégtem, én ilyennel még nem találkoztam, nem tudom, hogy ti igen.
Ilyen eseteket is láthatunk. Én az egyetemet figyelve, a szaktársaimat figyelve azt tudom mondani, hogy a legtöbb hallgató elkötelezett a szakma iránt. Aztán más kérdés az, hogy 5-10 év múlva hányan lesznek tanárok még abban a pillanatban is. Legtöbben a fizetés versenyképtelenségét szokták megemlíteni, ami hát valóban nincsen az egekben, azért ezt meg kell hagyni. Én ettől függetlenül rossz megközelítésnek tartom azt, hogyha a fizetést tesszük minden helyzetben az első számú prioritása a szakmaválasztás kapcsán. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok örömet lehet találni ebben a pályában, és én ezekre próbálok meg elsősorban odafigyelni. Nyilván én is örülnék neki, hogyha magasabb fizetésem lenne majd a jövőben, mint amit jelenleg remélhetek.
Szerintem is javarészt ez a helyzet, amit Bence elmondott, hogy azért nem feltétlen jellemző, mindenki kipróbálja magát a pályán egy ilyen 2-5 évig, és aztán lehet, hogy rájön, hogy ez neki nem fekszik, részben azok miatt, amik elhangzottak, a versenyképtelen fizetés. Szerintem még az is probléma lehet, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok kihívás van ezen a pályán, amiket ugye itt el is mondtál, a szakmai előrelépés és a fejlődés az elég nehéz, legalábbis én így látom, hogy képezd magad, és hogy lásd annak az eredményét, hogy te nagyon sok energiát belefektetsz. Te hogy látod ezt a témát?
Ugye pár éve kitaláltak Magyarországon egy ilyen pedagógus pályamodellt, ami azt célozza meg, hogy legyen egy ilyen fejlődési ív a szakmán belül. Az más kérdés, hogy ez mennyire valósulhat meg a korábban említett óraszámok mellett. Nyilván nagyon nehéz, az idő véges volt, amiért minden órára professzionálisan új módszereket felhasználva változatosan felkészülni. Ez tényleg komoly munkabírás kell, komoly elhivatottsága, hogy ezeket már említettem. Én megragadnám ennek a kérdésednek az egyéni hozadékát is. Szerintem egy tanár, hogyha szeretne, akkor megláthatja a fejlődési, javulási lehetőségeket a szakmában. Ha csak arra gondolok, hogy mennyi minden szempontot kapunk az egyetemen, mind a szaktárgyak, mind a pedagógiai tanulmányaink során, ezeket mind elvihetjük magunkkal a szakmába is. Ez már az egyénnek a felelőssége, hogy például mennyire próbálja magát pallérozni adott esetben a történelem, vagy a hittan kapcsán, most a saját szakjaimat említettem meg.
Térjünk, hogy kanyarodjunk vissza még egy pillanatra, vagy talán nem is egy pillanatra, a fizetések kérdésére, bár határozottan egyetértek azzal, amit Ambrus mondott, hogy bár fontos kérdés, nyilván nem feltétlenül ennek kell lenni a legfontosabbnak, hogyha az ember pályát választ, de azért alapvetően Magyarországon a tanári fizetések helyzete az régóta a közbeszéd tárgya, és ilyen szempontból szerintem megkerülhetetlen, hogy ebből a témával kapcsolatban kicsit mélyebben is belemenjünk. Pilinszky Dóri, aki most ugye nincs itt velünk, készített egy kutatást a PayLab, illetve a fizetések.hu adatai alapján, amik megmutatják, hogy egyes európai országokban mik a különbségek mondjuk egy tanár és mondjuk egy gépészmérnök fizetései között. Ez az arány, ha mondjuk azt nézzük, Németországban nagyjából megegyező. Annyit keres egy tanár, mint egy gépészmérnök. Finnországot nézzük, akkor a tanár még többet is keres, mint egy gépészmérnök. Tehát itt mondjuk Finnország esetében nyilván az életszínvonalhoz igazítva, tehát ne azt gondoljuk, hogy ott ugyanolyan annyiba kerülne az élet, mint nálunk, de mondjuk keres egy tanár 1,4 millió forintnak megfelelő eurót, egy gépészmérnök pedig nagyjából 1 millió forintnak megfelelő eurót. Ehhez képest ugye Magyarországon most ott tartunk, hogy a legalacsonyabb tanár fizetés az 211 ezer forint. Te hogy látod ezt a kérdést? Szerinted mi lenne az a színvonal, ami mondjuk nem riasztana el embereket attól, hogy ezt a pályát válasszák?
Azért jó a statisztika vagy a kutatás, amit említettem, mert itt egy másik szakma mellé lett állítva ez a fizetési szint, és ez szerintem jobban rávilágít a problémára, mint amikor megnézzük a finn, a német és a magyar tanári fizetéseket, mert ez nem fog egy valós képet mutatni. Valóban azt kell látni, hogy a tanári fizetések lényegében évtizedek óta nincsenek a megfelelő szinten, ahhoz képest, hogy mondjuk más értelmiségi vagy más szakmákban milyen fizetéseket láthatunk.
Bocsi, akkor itt említem meg csak, hogy teljes legyen a statisztika, nálunk a gépészmérnökök 5-600 ezer forintot keresnek havonta, tehát nagyjából a dupláját, tripláját.
Hát igen, ez egy nagyon radikális különbség, ami azt gondolom, hogy sokat elmond a társadalom állapotáról, arról, hogy mennyire becsüljük meg a saját tanárainkat. Mindez ahhoz mérten eléggé hát visszás, hogy lényegében ezekre az emberekre bízzuk a következő generációknak a felnevelését részben. Tehát gyakorlatilag a saját gyerekeinknek a nevelését is ennyire taksáljuk. Nagyon kiugró példa a finn. Ugye a finn oktatást, mint etalont szokták emlegetni. Azért szeretnék erről egy kicsit beszélni, mert a képzés kapcsán ott el kell mondani, hogy a tanár szakon túljelentkezés van Finnországban. Általában el lehet mondani, hogy Skandináviában jóval magasabb a tanárok megbesültsége, és valóban csomóan kiesnek az egyetemről, vagy pontosabban nem kerülnek be az egyetemre, míg Magyarországon ugye hát évtizedek óta tanárhiány van, ez egyébként rendszereken túlmutató válságjelenség, tehát valahol a megbecsültség felől kéne szerintem ezt a kérdést megközelíteni, és nem afelől, hogy bezzeg nyugaton mennyit lehetne keresni, hanem ahhoz képest, hogy Magyarországon milyen állapotok vannak, rendezni kéne a viszonyokat.
És szerintem amúgy, ha Finnországot nézzük, ebből a szempontból azért is érdekes, most Finnország azért világszinten a legjobb oktatási rendszerre rendelkező ország. És biztos, hogy közrejátszik az is, hogy a tanárok motiváltak, és tanárok élvezik az oktatást, és ez meg is látszik a különböző tanulmányi eredményeiken a finn diákoknak.
Visszatérve még kicsit a lakhatásra, ezzel a témával kapcsolatban készült egy kutatás a Szolidáris Gazdaság Központ közreműködésével. Ennek a kutatásnak volt résztvevője Szabó Natasa, és vele készített Pilinszky Dóri egy interjút, ezt fogjuk most meghallgatni.
Előjáróban annyit mondanék el, hogy mi egy olyan kutatás keretében foglalkoztunk ezzel az egésszel, amit a tanárok lakhatási helyzetével, amit a Periféria Központtal együtt csináltunk, és ennek a kutatásnak a keretében a szakszervezetek együttműködési fórumával és a pedagógusok szakszervezetével dolgoztunk együtt, Ami a fő, leginkább a kutatásanyagot adja, az az, hogy készítettünk egy online kérdőíves kutatást a pedagógusok szakszervezetének tagjaival, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, tehát ebből nem tudunk nagy általános következtetéseket levonni, hogy Magyarországon általánosságban milyen a tanárok lakhatási helyzete, viszont azért bizonyos tendenciákat abszolút lehet látni ebből a kutatásból. És ami a legkitűnőbb, az az, hogy a kutatást kitöltőknek szinte minden dimenzióban rosszabb a lakhatási helyzet az országos átlagnál, tehát zsúfoltabb lakásokban élnek, átlagosan több időt töltenek ingázással, mint amennyi az országos átlag. Az országos átlagnál többen laknak piaci albérletben, ami ugye egy elég kiszolgáltatott lakhatási forma nagyon magas albérletárak miatt, és emellett az országos átlagnál többen laknak rokonoknál is, ismerősöknél is, ilyen szívességi lakhatási formákban, és kevesebben laknak saját tulajdonú lakásban. És viszont azok, akik pedig rendelkeznek saját tulajdonnál, ott pedig nagyon-nagyon magas a hitelekkel rendelkezőknek az aránya, ez egész pontosan, ha jól emlékszem, akkor háromszorosa az országos átlagnak. Ami még kiugró, az az, hogy nagyon, a jövedelmük nagyon nagy százaléket, 34%-et fordították ezt a kérdőívet kitöltők lakhatásra, ami szintén jelentősen magasabb az országos átlagnál. Most nyilván elmondtam, hogy mik ezek a dimenziók, ez ugye azért érdekes, mert a lakhatási szegénységnek a definíciója az igazából pont ezeket a dimenziókat öleli fel, tehát azt, hogy hány ember lakik egy lakásban, hogy mennyi személyes tér jut valakinek, hogy milyen minőségű az a lakás, ahol lakik, hogy az a lakás területileg úgy helyezkedik el, hogy különböző szolgáltatásokhoz vagy munkahelyhez könnyen hozzáfér az illető, illetve hogy valaki a jövedelmének mekkora részét költi lakhatásra. Tehát a lakásszegénység az nem csak az lehet, hogyha valaki valamilyen szörnyű körülmények között lakik, de az is lakásszegénység, hogyha nagyon kevés pénze marad havonta arra, hogy bármi másra költsön.
Akkor kijelenthetjük, hogy végül is a kutatásatokban résztvevő tanároknak igen jelentős százaléka lakhatási szegénységben él.
Igen, igen. Ez kijelenthető abszolút. Ugye ennek az a fő oka, hogy bár jellemzően stabil, kiszámítható jövedelemmel rendelkeznek, de ez a jövedelem ez nagyon alacsony a jelenlegi lakás és albérletárakhoz képest. Tehát ennek a jövedelemnek a vásárlóértéke az albérletpiacon, vagy a lakáspiacon, ez szinte minimális. És ami még nagyon kijött ebből a kutatásból, az az, hogy akik különösen nehéz helyzetben vannak, azok az albérletben élők és a fiatalok. Ez a két csoport ugye egyébként nagyon sokszor átfedésben van egymással, tehát a fiatalok nagyobb arányban élnek albérletben, mint az idősebbek. És ugye ennek pedig az az oka, hogy körülbelül az elmúlt 5-6 évben az albérletárak azok meg sokszorozódtak Magyarországon. Az elmúlt 10 évben 90%-kal emelkedtek országosan az albérletárak. Tehát, hogy látunk egy ilyen nagyon erős emelkedést az albérletpiacon, és ezt ugye nem követték a bérek. És ennek például egy jó szemléltetése az, hogy Budapesten a KSH adatai alapján 175 ezer forintba került 2020-ban egy átlagos lakásnak a bérlése havonta, és ugye ez magasabb összeg, mint amennyit egy kezdő pedagógus keres. A másik pedig, hogy a lakásárak is eszméletlen tempóban nőttek Magyarországon az elmúlt években. Volt egy olyan negyed év, amikor az Európai Unió összes tagállama közül itthon nőttek a leggyorsabban a lakásárak. Emiatt ez az olló a bérek és a lakással bérletárak között folyamatosan növekszik. És ugye a fiatalokat az azért sújtja különösen, a pályakezdő pedagógusokat, mert hogy hát egyrészt nekik még a legalacsonyabb a bérük, másrészt pedig nekik még ugye nem is volt idejük arra, hogy akár megtakarítsanak, tehát egy lakás vásárlása az nem feltétlenül opció, így marad az albérletpiacon, viszont ugye sokszor szintén, főleg nagyvárosokban vagy Budapesten abszolút megfizethetetlen. És ugye ez vezet ahhoz a problémához, ami még sokat szerepel a sajtóban is, hogy egyre inkább belöregedik a pedagógus társadalom, egyre több fiatal dönt úgy, hogy elhagyja a pályát, és máshova megy dolgozni, mert hogy egyszerűen a megélhetési költségek, azok nincsenek összhangban a jövedelmekkel sajnos.
Még esetleg annyit kérdeznék, hogy a kutatás során nem tudom pontosan, hogy esetleg környező országokkal összevetettétek-e a magyar helyzetet, vagy sem, vagy más forrásból esetleg erről van-e információt, hogy ha máshol ez jobban működik, akkor annak csak nagyon röviden, csak hogy mi lehet az oka, vagy vagy van-e bármilyen jellegű kutatási vagy egyéb eredményetek?
Hát a kutatás az maga egy igazából tágabb fókusztal készült, mert a fő kérdés az nem a pedagógusok lakhatási helyzete volt, hanem az, hogy a szakszervezetek, illetve ugye mi a pedagógusok szakszervezetével működtünk együtt, de hogy általánosságban a szakszervezetek hogyan tudnának tenni valamit a tagjaik lakhatásának a segítése érdekében. És ezért nagyon sok külföldi példát is megnéztünk, de ezek a külföldi példák nem kifejezetten a pedagógusok helyzetére vonatkoztak, hanem arra, hogy a szakszervezetek külföldön milyen lakhatási beavatkozásokat csinálnak. Aztán volt egy eseményünk is, egy nagyon érdekes kerekasztal volt szerintem, ahol a pedagógusok szakszervezetének és a szakszervezetek együttműködési fórumának is ott voltak tisztségviselői, és ott ezek mentén, a külföldi példák mentén beszélgettünk arról, hogy a szakszervezet mégis mit tudna tenni, és az egyik fő konklúziója az eseménynek, illetve ez a kiadványunknak is ez az egyik konklúziója, hogy ami nagyon érdekes, vagy hát fontos lehet a lakhatási válság leküzdése szempontjából is, az a kooperáció, a szakszervezetek és más lakhatási szervezetek, illetve önkormányzatok között is. Ez valamennyire történik is már itthon, tehát szakszervezetek próbálnak önkormányzatokkal beszélni arról, hogy esetleg valamilyen típus lakhatási támogatás kifejezetten szakszervezeti tagoknak tud adni az önkormányzat, esetleg akár bérlakások formájában, vagy más módon, tehát hogy szerintem ilyen típusú tárgyalások így részben vannak, vagy elindultak, de nyilván ez még nem történik nagyon szisztematikusan jelenleg, de hogy ez is egy opció lehetne, másrészt ugye vannak itthon kifejezetten lakhatással foglalkozó szervezetek, lakhatási mozgalmak, vannak olyan szervezetek, amik ilyen politikai követeléseket fogalmaznak meg, és velük is együtt tudnának működni a szakszervezetek. Harmadrészt ugye akár olyan szervezetekkel is elképzelhető együttműködés szakszervezeti szinten, akik kifejezetten lakhatást biztosítanak, akár egy lakásügynökségi modellben, akár más kollektív lakhatási modellben. Tehát mi mindenképpen azt gondoljuk, és igenis, hogy azért gondoljuk, hogy a szakszervezetek egy olyan szereplő lehet, aki tehet valamit, mert ugye bár hagyományosan a szakszervezetek leginkább a munkavilágára koncentrálnak, de közben ugye a megélhetés is egy olyan terep, ahol egyébként hagyományosan még itthon is a rendszerváltás előtt abszolút volt a lakhatás terén is szakszervezeti aktivitás. És azt gondoljuk, hogy ennek az újraélesztése és ilyen koalíció kialakítása önkormányzatokkal, lakhatási szervezetekkel az akár vezethet olyan intézmények képüléséhez, vagy olyan politikai lobbizáshoz, ami hosszú távon abszolút tudja segíteni az olyan szakmáknak, mint a pedagógusoknak is a lakhatását.
Köszönjük Szabó Natasának, hogy elmondta a véleményét, illetve hát a kutatási eredményeit erről a komplex kérdésről. Nyilván ez is egy nagyon fontos faktor abban a jelenségben, amit mi ma tanári kiégésként ismerünk. Beszéltünk azért itt ezzel kapcsolatban egy-két dologról. Bennem még az a kérdés maradt így a végére, hogy te, mint pályakezdő, Ambrus, hogyan egyáltalán készülsz erre, hogy lehet erre készülni, hogy pályád egy pontján 5-10 év múlva úgy érzed, hogy kiégsz, vagy elfásulsz, vagy belefásulsz ebbe a munkába, vagy van valami terv, van valami elképzelésed arról, hogy ezt hogy lehet elkerülni?
Azt gondolom, hogy mindenképpen jó, hogy a probléma a diskurzus tárgya. Ilyen szempontból az ember nyilvánvalóan nem tud egy komplex stratégiát kidolgozni, hogy ő csak azért sem fog kiégni, de preventív módon meg tudja előzni azt, hogy ez megtörténjen. Véleményem szerint a legtöbb tanár lelkesen kezd a munkába, aki tényleg ezt el is szeretné kezdeni. Ugyanakkor ezek a jelenségek óhatatlanul meg fognak jelenni. Nagyon sok mindennel meg lehet ezt előzni. Nagyon fontos az, hogy tudatosak legyünk a tanári munkánkban, tudjuk azt, hogy mit szeretnénk valójában elérni ebben a pedagógiai munkafolyamatban. Gondoljuk át minden óra előtt, hogy mi a célunk. Próbáljunk meg folyamatosan új módszereket kitalálni, ne váljon rutinszerűvé a munkánk, és ezek a dolgok megújulásra tudják késztetni az embert, ugyanúgy 25, ugyanúgy 35 és 60 éves korban is.
Hát akkor sok sikert kívánunk neked ehhez, hogy téged elkerüljön ez a probléma. Azt gondolom, hogy jól körbejártuk ezt a kérdést, és alapvetően talán sikerült olyan gondolatokat felvetnünk, amik mentén fejlődés is elérhető lenne ebben a témában, úgyhogy ez lett volna a mai beszélgetésünk a tanári kiégésről. Lesz még egy epizódunk azt követően, hogy 4 alkalmat beszélgettünk elsősorban középiskolai problémákról, az utolsó epizódban majd az egyetem témakörét járjuk körbe. Addig is köszönjük a figyelmet, sziasztok!
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 Ez volt az Osztály Vigyáz Podcast. Készült az első pesti egyetemi rádióban 2020-ban. Köszönjük a figyelmeteket! Halljuk egymást legközelebb!